A stúdióban továbbra is Pápa Zsuzsanna kutatónő, az Eli Alps Lézeres Kutatóintézet és a Hunrem Wigner Fizikai Kutatóközpont ultragyors nanooptika lendület kutató csoportjának tudományos munkatársa, aki ugye, mint ahogy az előbb is beszéltünk róla, az új fényalapú áramkörrel végzett kutatásai kapcsán érdemelte ki a L'Oréal UNESCO a nőkért és a tudományért díjat, és arról beszéltünk, hogy milyen egy kutató élete, mennyi idő alatt jön a siker, ha jön a siker, mi a te szakmádban a siker mércéje?
Kutatóként én úgy gondolom, hogy ami a legkézzelfoghatóbb, az az, hogy az eredményeinket milyen cikkekben tudjuk közölni, ugyanis ez az a forma, ami által a kutatói közösség elé tudjuk tárni ezeket az eredményeket. Tehát cikkeket próbálunk írni olyan folyóiratokban, amik a kutatói közösség által nagy presztízsűnek megítélt folyóiratok, mert ezek azok, amiket széles körben olvasnak. Egy másik fontos mérce az pedig az, hogy később ezekre a cikkekre mennyi hivatkozás érkezik. Tehát, hogy mennyire kapja föl a kutatói közösség, mennyire gondolják azt, hogy az ebben leírt eredmények azok érdemesek arra, hogy esetleg ők is a saját kutatásaikba beépítsék. Tehát talán, hogyha ilyen számszerű fokmérőket kell mondani, akkor ez, hogy milyen folyóiratokba tudjuk publikálni az eredményeinket, és azok később mennyi hivatkozást, mekkora láthatóságot kapnak.
Azt mondtad korábban, hogy sokszor futunk zsákutcába. Ez nagyon egyértelmű, és hogy ezt mindannyian el tudjuk képzelni, milyen az, amikor valami nem sikerül, de hogyan éled meg, ha valami nem sikerül, illetve hogyan éled meg a sikert?
Hát, amint mondtam korábban, ezek a zsákutcák is olyanok, hogy persze eleinte nehéz ezt így értelmezni, de már nagyon sokszor bebizonyosodott a munkám során, hogy egy zsákutca is lehet 1-2-3 év múlva egy nagyon hasznos tapasztalat. Tehát amiről most úgy látjuk, hogy fú, ebből semmi nem jött ki, lehet, hogy néhány éven belül egy olyan kérdés merül fel, amire pont az az akkor még negatív eredménynek tűnő eredmény fogja a választ adni. Tehát nyilván, amikor az ember megtervez egy kísérletet, mert ugye nálunk a kutatás az úgy zajlik, hogy van egy tudományos probléma, és akkor azt valamilyen módon szeretnénk feltárni, ehhez általában egy kísérletet megtervezünk. Ez nagyon hosszadalmas, ennek a megépítése, tesztelése.
Hetekig, hónapokig tartó folyamatokról beszélünk?
Így van, igen. Nyilván ez a kísérlet természetétől is függ. Vannak olyan kísérletek, amit kézberendezésekkel tudunk elvégezni, az nyilván egy egyszerűbb eset, de van, amikor magát az eszközt is mi építjük meg, tehát az meg borzasztóan megnyújthatja a folyamatokat. Tehát, hogyha van egy ilyen kísérlet, amit megtervezünk, megépítünk, és esetleg néhány hónap után derül ki, hogy fú, hát amire szerettük volna, arra ez valamilyen aspektus miatt nem is alkalmas, hát azért az nem egy jó érzés.
Akkor is kezdeni kell előre.
Akkor hát igen, fel kell tárni, hogy mi volt az ok, ami miatt ezt nem tudtuk használni az adott kérdés megválaszolására, visszatérni az elejére, változtatásokat eszközölni, újra megpróbálni, és ez azért egy idő után eredményre fog vezetni. De nyilván azért szereti az ember úgy zárni a napot, hogy azt érzi, hogy valami eredményeset csinált. Na most nálunk azért ez nem mindig látszik az adott nap végén. Hosszabb periódusnak kell eltelni, hogy azt tudjuk mondani, hogy na itt van ez a produktum, amit akkor sikerült azért előállítanunk.
Igen, ezen is gondolkoztam, hogy mi az, ami nap mint nap motivál téged, titeket, hogy na, ma is bemegy.
Amit én nagyon szeretek, hogy én nem egyedül dolgozom, hanem egy kutatócsoportban dolgozok. Tehát, hogyha van is valami bonyolultabb probléma, azért amikor összedugjuk a fejünket, és beszélgetünk, és közösen ötletelünk, az nagyon motiváló tud lenni. Tehát még egy olyan periódusban is, amikor esetleg kicsit több a kudarc, az, hogy csapatban vagyunk, és mindig van valakinek egy olyan ötlete, ami tovább lendít, az nagyon jó érzés.
Van egyébként két egyforma napotok? Vagy napod?
Hát nincs igazából, mert nagyon sok munkafolyamat tartozik egy kutatáshoz. Tehát egyrészt nagyon sokat kell olvasni a szakirodalmat, mert abból látja az ember, hogy merre halad a világ, onnan lehet ötleteket gyűjteni. Aztán ott van nálunk a kísérleti rész, amikor megtervezzük a kísérletet, elvégezzük a kísérletet, adatokat gyűjtünk. Ami az én kedvenc részem, az az, amikor már elvégeztük a kísérletet, ott vannak az adatok, amiket sikerült rögzíteni az adott kérdésfeltevés kapcsán, és amikor ezeket az adatokat értelmezni kell. És az először csak egy, tényleg csak egy nagy adathalmaz, ilyen pontok halmaza egy ábrán, és amikor rájövünk arra, hogy mi az a nézőpont, amiből ez kirajzol valami szép tendenciát, vagy ami utána lehetővé teszi azt, hogy arra a kérdésre megkapjuk a választ, ami az alapvető kérdésfeltevésünk volt. Én azt a részt nagyon szeretem, ott van talán ez a legtöbb ötletelős, közösen gondolkozós szakasz, és amikor azt látjuk, hogy megvan, amit kerestünk, akkor jön a kicsit kreatívabb rész, hogy akkor ezt olyan módon tárjuk a kutatói közösség elé, ami érthető, ami követhető, ami számukra is megmutatja azt, hogy miért fontos ez a kutatás, tehát utána jön a cikkírás, és a végén utána még olyan lehetőségek is vannak, hogy közös konferenciákon ezeket bemutassuk előadások formájában. Tehát egy kicsit előadónak is kell lenni, egy kicsit grafikusnak is kell lenni, hogy ábrákat tudjunk készíteni az adatainkból. Nyilván olvasni is kell sokat a szakirodalom kapcsán, úgyhogy tényleg nagyon sokféle munkafolyamatból áll össze egy kutatás, és az, hogy csapatban dolgozunk, az még azt is lehetővé teszi, hogy nem kell mindenkinek minden folyamathoz nagyon magas szinten érteni, mert mindenkinek megvan a maga erőssége, és hogyha ezeket összerakjuk, akkor abból nagyon jó dolgok sülnek ki.
Azért is jó, hogy mindezt elmondtad, vagy elmesélted, mert hogy a külső szemlélő azt gondolhatja, hogy ti mindig ott ültök, a fizikus mindig ott ül a laborban. De a fizikus ezek szerint nem ül mindig a laborban.
Hát nem ül mindig a laborban, mi is talán most már legtöbb időt a számítógép előtt töltjük, tehát nyilván a szakirodalmat is azon keresztül érjük el, az adatelemzés is azon keresztül történik, és persze vannak olyan periódusok, amikor sok időt töltünk a laborban, de ezek inkább ilyen néhány hétre redukálódnak, és akkor a nagyobb, hosszabb időt pedig az tölti ki, amikor próbáljuk a felvett adatokat értelmezni, és abból kihámozni a számunkra fontos dolgokat.
És a Nőkért és a Tudományért díj kapcsán nyilatkoztál róla, hogy számodra nagyon fontos volt, hogy egy nagyon modern kutatóintézetben dolgoz. Tehát azért egy fiatal kutatót ez is motivál, mondjuk ki.
Igen, nálunk az, hogy felépült ez az ELI Szegeden, ez azért egy nagyon nagy motiváció volt már az egyetemi évek alatt is. Tehát én Szegeden végeztem fizikusként, és már amikor egyetemisták voltunk, akkor körvonalazódott, hogy a város határában épül egy nagyon modern, mai...
Egy nagy komplexumra gondoljunk?
Így van, ez egy nagy komplexum, tényleg, tehát nagyon szép a dizájnja is, tehát már csak külső szemlélőként is érdemes megnézni, mert a laborokon kívül a közösségi terek, meg az egésznek a légköre egy nagyon, nagyon high-tech benyomást kelt. Tehát, hogy azt tudtuk, hogy körülbelül mire megkapjuk a diplománkat, addigra itt lesz valami nagyon szuper, és én a PhD képzés alatt jelentkeztem ide a kutatóintézetbe, és akkor fel is vettek, akkor még csak félállásba, mert még építés alatt volt, vagy hát még így nem működött teljes kapacitással, és akkor ezzel párhuzamosan kerültem a Hunren-Wigner kutatóintézetbe is, mert ott azért már lehetett olyan kutatásokat végezni, amiket később részben az ELI-ben is tovább tudtam vinni, és akkor így a PhD mellett csöppentem bele abba a kutatási témába, amiben végül is ma is dolgozom.
Álljunk meg itt egy kicsit, de innen folytatjuk a beszélgetést. Vendégem továbbra is Pápa Zsuzsanna, kutatónő, fizikus. Arról beszélgetünk, hogy miért is vonzó a kutatói pálya, és hogyan is lehet ezen érvényesülni, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk.